Mai reggeli áhítaton a második Zsoltárt olvassuk el. Ez a Zsoltár egy olyan Zsoltár, amire nagyon sokszor hivatkozik vissza az Új Szövetség, és így egy visszahivatkozáson keresztül tudjuk meg azt, hogy ez a Zsoltár is Dávid Zsoltára, hiszen maga a Zsoltár ezt nem említi meg az elején, de Apostolok Cselekedete 4. fejezetében visszahivatkozik erre a Zsoltára az Új Szövetség, és ott így szól, hogy Dávid szája által szólt az Úr, és idézi ezt a Zsoltárt. És erről a Zsoltáról még annyit említenék meg bevezetésül, hogy egyúttal ez a Zsoltár egy messiási profécia is, az eljövendő messiásról és az ő hatalmáról szóló profécia. Elolvasom ezt a Zsoltárt, és arra kérnélek benneteket, hogy figyeljük meg, hogy milyen szakaszokra oszthatjuk fel ezt a Zsoltárt. Tehát miközben olvasom, nézzük meg, hogy milyen szakaszokra oszthatjuk ezt a Zsoltárt. Második Zsoltár. Miért dühösködnek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen, és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó neveti, az Úr megcsúfolja őket, majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem, az Úr mondta nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasvesszővel, széllyel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne bíznak. Ez a második Zsoltár, és én itt most komolyan gondoltam a kérdést, hadd tegyem fel kérdésként nektek, milyen nagy szakaszokra oszthatjuk ezt a Zsoltárt. Három nagy szakaszra. Meddig tart az első szakasz? Ugye az első szakasz, az első három vers, hogyan foglalhatnánk össze röviden, hogy egy mondattal megfogalmazva, hogy mi ez az első három vers, mi ennek a szakasznak a lényege, miről szól ez a szakasz. Miért dühösködnek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen, és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Hogy fogalmaznátok meg ennek a szakasznak a lényegét röviden? Ugye az Isten elleni lázadás, az ember Isten elleni lázadása, ez az első szakasz. Meddig tart a második szakasz? Azt már tudjuk, hogy a negyedik verstől kezdődik. Meddig tart a második szakasz? A kilencedik versig, ugye így hangzik ez a szakasz, az egekben lakozó neveti, az Úr megcsúfolja őket, majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem, az Úr mondta nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasvesszővel, széllyel zúzod őket, mint cserépedényt. Eddig tart tehát a második szakasz. Hogyan lehetne ezt összegezni, ennek a szakasznak a tartalmát? Megint csak egy mondatban próbáljuk meg megfogalmazni. Miről szól ez a második szakasz a Zsoltárban? Ugye az Isten válasza az ember lázadására, hogyan válaszol az Isten arra a lázadásra, amit az első három vers megfogalmazott. És akkor az utolsó szakasz a 10. verstől a 12. vers végéig tart. Azért királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja, boldogok mindazok, akik ő benne bíznak. Hogyan tudnánk összegezni, összefoglalni ezt a harmadik szakaszt egy mondattal? Mi ez a harmadik szakasz? Hogy ez a figyelmeztetés, vagy másként talán úgy is mondhatnánk, hogy felhívás, vagy következtetés levonása az előző két szakasz alapján. Nézzük akkor így szakaszokban ennek a Zsoltárnak a tartalmát. Tehát az első szakaszunk, az első három vers, és azt mondtuk róla, hogy az ember Istennel szembeni lázadása, és talán hozzátehetjük, hogy különösen a vezetőknek, az emberi tömegek vezetőinek az Istennel szembeni lázadása. Miért dühösködnek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Ez tehát az első három vers. És azt mondhatjuk el, hogy egy olyan jelenséget fogalmaz meg ez a Zsoltár, amely minden korban, onnantól kezdve, hogy a bűn betette a lábát a világba, hogy a bűn megszületett ebben a világban, talán még kibővíthetjük így is, hogy és nem is egyszerűen az emberre jellemző ez, hanem ugye angyalok is fellázadtak az Isten uralma ellen, minden Istennel szemben fellázadó teremtményre jellemző az, amit ez a három vers megfogalmaz. Minden emberre és minden korban jellemző az, amit ezek a versek megfogalmaztak. Gondoljunk csak arra, hogy Jób könyvében van egy kis részlet a vízözön előtti világ Istenhez való viszonyulásáról. Jób könyve 22. fejezetében a 15. verstől kezdődően így olvassuk ezt. Ezt mondják, az ősvilág ösvényét követedé, amelyen az álnok emberek jártak, akik időnapla előtt ragadtattak el, és alapjukat elmosta a víz, akik azt mondták Istennek, távozzál el tőlünk. Így viszonyult a vízözön előtti társadalom az Istenhez, az Isten uralmához. Azt mondták, távozzál el tőlünk. Nem akarjuk, hogy te uralkodj felettünk. Nincs közünk hozzád. Gondoljunk arra, hogy Jézus korában mi történt. Amikor Jézus eljött erre a földre, ugye egy példázatban Jézus megfogalmazza az embernek ezt az elutasító, lázadó magatartását. Azt mondja abban a példázatban, hogy utoljára az én szerelmes fiamat is elküldöm, talán őt meg fogják becsülni. És mi történt, amikor az Atya elküldte Krisztust, elküldte az ő szeretett fiát, az ő egyszülött fiát? Cselekedetek, apostolok cselekedetei fogalmazza meg, visszahivatkozva erre a Zsoltárra, nagyon tömören és röviden. Azt mondja apostolok cselekedete 4. fejezetében, a 25. versben, verstől kezdődően. Dávidnak a te szolgádnak szája által ezt mondottad, miért zúgolódtak a pogányok és gondoltak a népek hiába valókat? Felállottak a földnek királyai, és a fejedelmek egybegyűltek az Úr ellen, és az ő Krisztusa ellen. Mert bizony egybegyűltek a te szent fiad a Jézus ellen, akit felkentél Heródes és Poncius Pilátus a pogányokkal és Izrael népével, hogy véghez vigyék, amikről a te kezed és a te tanácsod előre elvégezte, hogy megtörténjenek. Felkeltek, együtt tanácskoztak a népnek a fejedelmei, összegyűltek a papi fejedelmek, összegyűlt a Sanhedrin, és arról tanácskozott, hogyan lehetne Krisztus hatalmát meggyengíteni, hogyan lehetne az ő befolyását meggyengíteni, mit kell tenni, nehogy a népet maga után vonja és elismerje az ő uralmát. Beteljesedett tehát ez a profécia Jézus korában is. És az utolsó napokban különös aktualitással szólal meg ez a Zsoltár, hogyha a Jelenések könyvét nézzük, többször is találkozunk erre a Zsoltárra való utalással, szóhasználattal. Az egyik hely, ahol találkozunk ennek a Zsoltárnak egy kifejezésével, egy részletével, az a 7. trombita szónak az ideje, Jelenések könyve 11. fejezet 18. versében olvashatjuk. Ugye a 7. trombita szó, ami az utolsó ítélet, az Isten utolsó nagy erőfeszítése az emberért, és egyúttal az ő ítéletének a végleges kinyilvánítása és érvényesítése, Jelenések könyve 11. fejezetében a 15. verstől kezdődik a 7. trombita szónak az utolsó ítéletnek a leírása, amely egy kijelentéssel és egy háladással kezdődik. Ez hangzik el kijelentésként: e világnak országai, ami urunkéi, és az ő Krisztusájéi lettek, aki örökkön örökké uralkodik. És a háladás pedig így hangzik: hálát adunk neked, Uram, mindenható Isten, aki vagy, és aki voltál, és aki eljövendő vagy, mert a te nagy hatalmadat kezedhez vetted, és a te uralkodásodat, a te országlásodat elkezdetted. És itt jön a részlet a Zsoltárból: és megharagudtak a pogányok, és eljött a te haragod, és a halottak ideje. Megharagudtak a pogányok. Miért dühösködnek a népek? Teszi fel a Zsoltár a kérdést. A 7. trombita szó, tehát az utolsó ítélet ideje, ami azzal kezdődik, hogy a mennyben elkezdődik az ítélet, elkezdődik Krisztusnak a hatalom átvétele a földön, annak az ideje, amikor dühösködnek a népek, amikor megharagudtak a pogányok. És a 7 csapás időszakára is utal, időszakában is visszautal erre a Zsoltára, Jelenések könyve 16. fejezet 14. verse. Tehát közvetlenül Jézus Krisztus második eljövetele előtt is jellemezni fogja a földünket, az Istenhez való viszonyulását az embernek és az emberiség vezetőinek. Amiről ez a Zsoltár szól: dühösködnek a népek, hiába valóságokat gondolnak, felkerekednek a föld királya és a fejedelmek, együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő Krisztusa ellen, a felkent ellen. Nézzük meg, hogy mi a lényeg ennek a lázadásnak. Próbáljuk meg összegyűjteni, kiemelni ebből a Zsoltárból, ebből a 3 versből, ami jellemzi az ember Istennel szembeni lázadását. Mi a lényeg ennek a lázadásnak? Mit emelnétek ki ebből a 3 versből? Elolvasom még egyszer, emeljük ki belőle. Miért dühösködnek a pogányok, és gondolnak hiába valóságokat a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Mi a lényeg ennek a lázadásnak, Edina? Isten törvényét akarja lerázni, az Isten törvényét úgy tekinti, mint bilincset, mint kötelet, és azt mondja, hogy szaggassuk le magunkról ezeket a bilincseket, szaggassuk le ezeket a köteleket. Laci, ugyanezt akartad volna? Én még egyet hadd emeljek ki. Az elején is van, úgy gondolom, ennek a lázadásnak egy jellegzetessége: haragudnak. Haragudnak, dühösködnek a pogányok. Ki ellen dühösködnek? Nyilván az Isten ellen. Az emberi harag, az ember haragja az Istennel szemben egy nagyon elgondolkoztató dolog. Az ember, a lázadó ember haragszik az Istenre, akivel szemben fellázadt. Gondoljunk bele, kinek lenne igazán oka haragudni. Az Alkotónak, akivel szemben lázadnak. És itt pedig azt olvassuk, hogy az ember lázadása, az embernek az Istentől való elszakadása abban nyilatkozik meg, hogy az ember kéri számon az Istent. Hogy az ember haragszik az Istenre, és az ember mondja azt, hogy ha az Isten volna, akkor ez nem így volna. Ha az Isten jó lenne, akkor ez nem így lenne. Ha az Isten igazságos lenne, akkor ez nem így lenne. Az ember Istentől való eltávolodását mutatja azt, hogy hogy a bajaiért, a problémákért, a gondokért nem magában keresi az ember a hibát. Nem magával szembe fordítja a reflektort, és magát vizsgálja meg, hanem zsigerből az Istennel szemben lesz bizalmatlan, de nem áll meg ott, hogy bizalmatlan, hanem eljut oda, hogy haragszik az Istenre, hogy lázad az Istennel szemben. És kedves táborozók, én hadd fogalmazzam meg, ez megint egy olyan jelenség, ami nem csupán az elvetemült, istentelen, Istennel szemben durván lázadó embernek a sajátja. Mindegyikünk saját magában felfedezheti ezeket a gondolatokat. Hívő emberek számára is próba, kísértés az, hogy Istennel szembeforduljanak bizonyos élethelyzetekben, és Istennel szemben lázadjanak. Mert amikor az ember nem érti, hogy mi történik, mert amikor az ember nyomorúságban van, amikor az ember szenved, akkor a szenvedésnek van egy törvényszerű menetrendje az ember lelkében, amit hívő emberek is átélnek, keresztül mennek, és az, hogy valóban hívő emberek maradnak-e, az akkor dől el, amikor ezekkel a kérdésekkel küszködnek. Senki ne lepődjön meg, és senki ne essen kétségbe, amikor a saját lelkében ilyet tapasztal. Csak egy dolgot értsünk meg, ez az Istennel szembeni lázadásnak az egyik megnyilatkozása, ez az elszakadottságunknak a következménye az életünkben. Van egy pozitív példa Jeremiás könyvében, amikor az embernek ezt az érthetetlen, az ember számára érthetetlen, feldolgozhatatlan helyzetet hívő lelkülettel, hívő szemlélettel, de ezt a fajta kérdést megfogalmazva jeleníti meg, fogalmazza meg. Azt mondja Jeremiás próféta egy helyen, igaz vagy, Uram, akkor is, hogyha perlek veled. Éppen ezért hadd beszéljek veled peres kérdésekről, és mondja ezután a felháborító kérdéseket, miért van jól a dolga, miért megy jól a dolga annak az embernek, aki gonosz. Ez felháborodik az ember, ezen háborog az ember magától. De mennyire más megközelítés ez, igaz vagy, Uram, akkor is, ha perlek veled. Éppen ezért hadd beszéljek veled peres kérdésekről. El lehet mondani az Istennek azokat a háborgó kérdéseket, azokat a felháborító kérdéseket, amelyek nyomasztanak bennünket. De vigyázzunk! Ezek a kérdések nagyon könnyen az Istennel szembefordíthatnak bennünket. Nagyon könnyen elszakíthatnak az Istentől bennünket. Mert az ember Istenhez való viszonyára alaphelyzetben ez jellemző. Haragszik. Dühösködik, számon kér, elvárásokkal van tele. És az Isten békít meg bennünket. A Kolosszé levél első fejezetében azt olvassuk, hogy Isten volt az, aki megbékéltetett minket magával. Isten volt az, aki egyoldalúan békességet kezd az emberrel. Istennek kell ezt a haragot, ezt a dühösködést lecsillapítani az ember szívében. A másik jellegzetesség az emberi lázadásnak az, hogy nem akarja elismerni az Isten uralmát, ami abban jut kifejezésben, hogy nem akarja elfogadni az Isten törvényét. Nem akarja elfogadni az Isten törvényét, mint az élet törvényét, az Isten törvényében ellenséget lát, az Isten törvényében a szabadságának a korlátozását látja, nem mint a boldogság törvényét látja az Isten törvényét, hanem mint a boldogtalanságának, mint a saját jó létének, jó érzetének az ellenségét látja az Isten törvényét. Ezért lázad az Isten törvényével szemben. Kedves táborozók, mindaddig, amíg az Isten új szívet nem ad nekünk, mindaddig, amíg az Isten gyökeresen át nem tudja formálni, alakítani a gondolkozásunkat, mindaddig ez mindegyikünknek a saját problémája, hogy menekül az Istennel szemben és lázad az Istennel szemben. Azt mondhatjuk, hogy a második Zsoltár két okból különösen aktuális számunkra. Az egyik ok az a történelmi helyzet, amiben a mi világunk van. Egy vallási köntösbe öltöztetett lázadás van az Istennel szemben ebben az időszakban. Olvassuk el Jelenések könyve 13. fejezetét. Teljesen világosan kirajzolódik egy Isten ellen lázadó hatalom, csodálva követi a föld, maga után vonja a föld népeit, megrészegíti a föld népeit, csodálva követik őt az emberek, de valójában ez a hatalom az Isten helyébe lép, az Isten fölé emeli magát, és az Isten ellen vezeti az embert. Ezért aktuális ez a Zsoltár, mert annak leszünk szemtanúi, egyre inkább annak leszünk szemtanúi, hogy a népek dühösködnek az Istennel szemben, és az Isten törvényével szemben a saját törvényét, a saját vallási rendeleteit érvényesíti az ember, lázad az Istennel szemben. A másik, ami miatt különösen aktuális ez a Zsoltár számunkra, mert az Istentől való saját elszakadásunkat tartalmazza ez a Zsoltár, mert mindannyian a saját függetlenülésünket, a saját Istennel szembeni lázadásunkat tapasztalhatjuk ugyanígy meg, ahogyan egyetemesen lázad az Isten ellen az ember. Nézzük tovább, hogy milyen választ ad az Isten erre a jelenségre, az embernek erre az elkülönülésére, vele szembeni lázadására. Így olvassuk a 4-től 9. verseket. Az egekben lakozó neveti, az Úr megcsúfolja őket, majd szól nekik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem, az Úr mondta nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasvesszővel, széllyel zúzod őket, mint cserépedényt. Mi az Isten válasza az ember lázadására? A legelső, amire Zsoltár rámutat, az egekben lakozó neveti, az Úr megcsúfolja őket. Amire ez a Zsoltár rámutat, hogy mennyire nevetséges és értelmetlen az ember lázadása az Istennel szemben. Hiszen ha az ember egy picit megáll és egy kicsit elkezd gondolkozni, akkor beláthatná azt, hogy az Isten mérhetetlenül nagyobb. Hogy az Istennel szemben lázadni, az Istennel szemben pert kezdeni értelmetlen dolog. Hiszen az Istennel nem vagyunk, hogy így fogalmazzam, nem vagyunk egy súlycsoportban. Az Isten mérhetetlenül nagyobb, hatalmasabb nálunk. Ézsaiás próféta könyvéből szeretnék egy kis részletet idézni, és akinél van Biblia, lapozzuk is ezt fel. Ézsaiás könyve 40. fejezetéből a 12., majd utána a 15-től 17. verseket szeretném idézni. Ezt mondja Ézsaiás könyve 40. fejezete, 12. verse. Ki mérte meg markával a vizeket, és ki mértékli az egeket arasszal, a földporát kifoglalta mércébe, és a hegyeket kitette körtefontra, és a halmokat mérleg serpenyőbe. Ugye az Isten teremtő munkájára világít rá ez a Zsoltár, de gondoljuk meg, hogy milyen képeket használ. A vizek, amelyek özönvízként el tudták borítani a földet, és amelyek ma is iszonyú pusztítást tudnak végezni, és az ember megpróbálhat védekezni, de láthatjuk, hogy milyen eredményre jut akkor, amikor jön egy hatalmas nagy árvíz. Gyakorlatilag az ember hiába próbál védekezni. Egy bizonyos szint után teljesen esélytelen az ember szemben, ezzel szemben. És mit mond az Istenről? Azt mondja, hogy kimérte meg markával a vizeket. Ahogyan nekünk egy markunkba fogni egy kis vizet, annyi az Istennek ezen a földön a vizet megragadni is. Markába venni. Ki mérte meg markával a vizet? Mennyivel inkább fölöttünk áll az Isten? Azt mondja, ki mérte meg az egeket arasszal? Ez az arasz? Melyik az arasz? Mutassad. Ez az arasz. Ennyi. Mérjük meg az egeket arasszal. Az Istennek ennyi. Nekünk embereknek nem tudunk följutni oda magunktól. Nem tudjuk átlátni magunktól. A föld porát kifoglalta mércébe, és a hegyeket kitette körtefontra, és a halmokat a mérleg serpenyőbe. Az Isten számára ez olyan, mint a házi asszonynak, mikor kenyeret süt és kiméri a hozzávalókat. Egy marék víz, egy kis liszt megmérve a mérlegen, egy arasznyi ebből, semmi. Mennyivel hatalmasabb az Isten nálunk? Van-e értelme szembefordulni vele? Van-e értelme számon kérni őt, lázadni vele szemben? 15. verstől. Íme a népek, mint egy csöpp a vederben, és mint egy porszem a mérleg serpenyőben. Olyanoknak tekintetnek. Íme a szigeteket, mint kis port emeli föl, és a Libánon nem elég a tűzre, és a vada sem elég az áldozatra. Minden népek semmik ő előtte, a semmiségnél és ürességnél alábbvalóbbnak tartja. Gondoljunk bele ezekbe a képekbe is. Azt mondja, mint egy csepp a vederben, mint egy csepp víz a vederben, olyanok a népek ő előtte, mint egy porszem a mérleg serpenyőn. Ezt meg se látjuk. Fel sem tudjuk mérni, hogy mekkora különbség van a Teremtő Isten, aki mindenütt jelen van, aki mindent betölt, és az ember, az emberi nemzetség és a föld között. Azt mondja, hogy a szigeteket, mint kis port emeli fel. Nem tudom, hogy elgondolkoztatok-e azon, amikor Japánban volt a földrengés, lehetett hallani, hogy mennyit emelkedett a tengerszint az alatt a földrengés alatt. Mint egy kis port emeli fel a szigeteket. Neki nem probléma, ő a mindenható Isten. És az ember kezd, és ezzel összehasonlítva, és itt érthetjük meg, hogy miért mondja azt a Zsoltár, hogy az Úr neveti, az egekben lakozó neveti őket. Hát gondoljunk bele, nincsen hozzáfogható emberi hasonlat. A hangyák lázadása az emberrel szemben. Nem egyeztethető össze a különbség mértéke köztünk és a hangyák között, és Isten és mi közöttünk. Milyen balga és milyen nevetséges ez a lázadás. Még egy hasonlatot hadd hozzak, mihez hasonlítja a Biblia ezt az emberi lázadást. Ahhoz hasonlítja, mintha az agyag kérné számon a fazekas mestert. Mint amikor a fazekas mester dolgozik az agyagon, és formája, alakítja az edényt, és mintha az edény egyszer csak kiszólna, megszólalna, és megszólná a fazekas mestert, és számon kérné, hogy miért készítesz engem így, miért nem úgy? Ilyen az ember lázadása az Istennel szemben. Azonban ahogyan nevetséges, amennyire nevetséges, annyira felháborító is ez a lázadás. Hiszen az ember mindent az Istennek köszönhet. Nem egymástól független lényekről beszélünk, hanem az ember teljes mértékben, minden vonatkozásában, felfoghatatlan, számunkra talán felfoghatatlan és felbecsülhetetlen módon függ az Istentől. Minden egyes lélegzetvételünk, minden egyes szívdobbanásunk, minden egyes napunk. Azt mondja az Új Szövetség, ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Nekünk nincsen életünk tőle függetlenül. Mi tőle kaptuk az életet a teremtés jogán, tőle kaptuk az élet jogát a bűnünk után, kegyelemből élünk, és mégis mi kérjük számon az Istent, és mi tesszük fel, hogy miért így alkottál, és miért nem úgy, és miért erre vezeted az életünket, és miért nem arra. Nem csak nevetséges ez, hanem felháborító is. Jogos a felháborodás. De szeretnék rámutatni arra, hogy az Isten akkor, amikor felháborodik, szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Az Isten, amikor haragszik, azt is az ember javára teszi. Mert ez a harag nem arról szól, a Zsoltár folytatása nem arról szól, hogy az Isten elsöpri és újat alkot. Nem arról szól, hogy kidobja, ami elromlott, és alkot egy újat, hát ha az jobb lesz. Hanem ez a Zsoltár arról szól, hogy az Isten szól haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében, és azt mondja, emberek, én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Azt mondja a Római Levél első fejezetében a 18. vers, nyilván van az Isten haragja az emberek minden hitetlensége, istentelensége és hamissága ellen, akik az igazságot, a valóságot hazugsággal feltartóztatják. Az Isten nyilvánvalóvá teszi a haragját az ember lázadásával szemben. Miért? Azért teszi nyilvánvalóvá, hogy ne kelljen az utolsó ítéletben szembesülni csupán vele. Az Isten visszatartja a haragját, de kimutatja a haragját. Nem önti ki a teljes búsulását, ahogyan egy Zsoltár fogalmaz, de kifejezi a haragját az emberrel szemben, mert gondoljunk bele abba, hogy mi lenne egy gyermekkel, akit soha nem szomorítanak meg. Mi lenne egy olyan gyermekkel, akit, hogyha rosszat tesz, nem feddenek meg és nem fenyítenek meg. És milyen meglepetés lenne annak a gyermeknek, mikor felnő és először találkozik azzal, hogy ami rossz, annak következménye van, azért büntetés jár, azért azt ítélet követi. Nem jobb a gyermeknek, hogyha kicsit korától kezdve az ő útja, módja szerint tanítják és fegyelmezik és helyreutasítják és megfeddik? Az Isten szeretete nyilatkozik meg abban, amikor az ő haragját kinyilvánítja. Az Isten szeretete szemlélhető abban, amikor az ember lázadására, haraggal válaszolva figyelmezteti az embert. Példabeszédek könyvében van egy bibliavers, azt mondja, hogy mivel hamar a szentencia nem végeztetik el a gonoszság cselekvőjén, ezért az ember szíve megcsontosodik a gonoszságban. Másképpen megfogalmazva, mivel hogy hamar az igazság szolgáltatást, a büntetést nem hajtják végre az emberen, ezért az ember szíve megkeményedik a gonoszságban. Az Isten ezért a haragját is a megmentés szolgálatába állította, és nekünk is, személy szerint is, és az emberiség történelmében újra és újra kimutatja a haragját a bűneinkkel szemben azért, hogy megtérésre vezessen, azért, hogy komolyan vegyük az ő hatalmát, azért, hogy közeledjünk hozzá. És mi az ő válasza az embernek az ő haragja kimutatásában? Az ember válasza a bűnnel szemben, az ember válasza a tekintélyével, uralmával szembeni lázadásra Krisztus bemutatása, Krisztus elénk állítása. Ez történt a legelső alkalommal is, amikor az angyal fejedelem Sátán lázadt fel, és elindult a lázadás, és megkérdőjelezte azt, hogy az Isten miért Krisztussal oszt meg mindent. Megkérdőjelezte azt, hogy Krisztus lenne méltó erre, és miért nem ő inkább. Akkor az Isten a lázadásnak egy pontján odaállította Krisztust az ember elé, a teremtmények elé, bocsánat, ezek még angyalok voltak, még nem ember, odaállította az angyalok elé, és megmutatta Krisztus dicsőségét. Azt mondja a zsidókhoz írt levél első fejezet harmadik verse, hogy Krisztus az Isten dicsőségének, a károli fordításban visszatükröződés, a görög szövegben kisugárzás. Krisztus az Isten dicsőségének nem visszatükrözése, kinyilatkoztatása, kisugárzása. Az Isten Krisztust állítja elénk, akiben kimutatja az ő lényét, megmutatja az ő lényét. És mondhatnánk így, és fölteszi kérdésként, ez ellen akartok lázadni? Ezzel szemben akartok fordulni? Odaállítja Krisztust, azt mondja, én kentem fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem, ezt pedig itt megszólal a fiú, és elmondja, hogy mit mondott neki az atya. Törvényül hirdetem, az Úr mondta nekem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Az én fiamat adom elétek példaként, őt szemléljétek. Aki őt látta, az atyát látta. Aki az Istennel szemben lázad, az Krisztus szeretetével szemben lázad, az Isten irgalmával szemben lázad, ezen gondolkodjon el az ember. Én adtam neki tekintét, mert ő az, akiben megnyilatkozom, mondja az atya. Őt hallgassátok, ő rá figyeljetek. Krisztus az atya dicsőségének a kisugárzása. Krisztus az, aki által az Isten teremtett bennünket. Krisztus az, aki megváltóként eljött, és az életét adta azért, hogy az ember megbékélhessen az Istennel, és az Isten megbékélhessen az emberrel. Krisztus az, aki majd az ítélő bíró lesz, erre utal a 8. vers. Ha fellapozzuk Dániel könyve 7. fejezetének a 14. versét, akkor látjuk a beteljesedését is. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasvesszővel, széllyel zúzod őket, mint cserépedényt. Ezeket visszaidézi az ige az új szövetségben messiási proféciaként. Krisztus az, akinek az atya odaadja az uralmat, mert a világegyetem rendje úgy fog helyreállni, ahogyan a Pál apostol a korintusi levélben megfogalmazza, hogy Krisztust odaállította minden teremtett lény elé az atya, mint az ő dicsőségének a kinyilatkoztatását, mint aki méltó a tiszteletre, mint aki méltó, hogy uralkodjon. Utána Krisztust elküldte erre a földre, hogy helyünkbe lépve megváltónká legyen, szabadítónká legyen, hogy a mi bűneinknek a jogos büntetését, az atyának a bűnnel szemben jogos haragját magára vegye és őrá sújtson le. Csak azért, hogy mi a lázadók, akik haragszunk az Istenre, megmeneküljünk és életet nyerjünk. És az atya elfogadva Krisztus áldozatát, elfogadva Krisztust, mint megváltót, végül Krisztust feltámasztotta őt a halálból, és most a mennyekben az ő jobbjára ültette, és azt mondja, hogy ülj az én jobbomon, míg nem a te ellenségeidet lábaid alá vetem zsámolyként. Ez zajlik most a történelemben, ezért küzd az Isten, hogy az ember ismerje el Krisztus uralmát. Mert a világegyetem rendje úgy fog helyreállni, hogy az ember elfogadja Krisztust, mint uralkodót, elfogadja Krisztust, mint tekintélyt, az ő törvényét, mint az élet törvényét. És amikor mindenki meghajolt Krisztus előtt, akkor a Korintusi első levél 15. fejezete azt mondja, hogy amikor neki mindent alávetett, akkor azelőtt Krisztus meghajol, aki neki mindent alávetett. Akkor Krisztus aláveti magát az Atya tekintélyének, és helyreáll az eredeti rend, ami a bűn bejövetele előtt megvolt, hogy az Atya Krisztuson keresztül uralkodik minden felett. Hogy az Atya Krisztusban kinyilatkoztatja magát. Ez az, amiről ez a Zsoltár szól, amit az Isten válaszként ad. Odaadta az ő fiát, kinyilatkoztatta az ő szeretetét Krisztusban, és azt mondja, Krisztusé minden hatalom, kérjed tőlem, és odaadom neked a pogányokat, a népeket örökségül. És Dániel könyve 7. fejezete az utolsó ítéletről így szól. Látomásban látja Dániel próféta egy trónszéket, körülötte angyaloknak a sokaságát, és lát egy ember fiát, amit oda visznek az örökkévaló elé, aki oda megy, és adatik neki hatalom, és az ő népének. Átadja neki a hatalmat és az uralmat. Krisztus az, aki majd eljön, és érvényesíti az Isten uralmát az emberi nemzetség felett, az ember felett, és a földünk felett, és szünteti meg az emberi lázadást. Mi következik ebből? A harmadik szakaszról is gondolkozunk egy kicsit. Azért királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjon, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja, boldogok mindazok, akik ő benne bíznak. Ezzel a szakasszal is találunk nagyon komoly párhuzamokat és aktuális párhuzamokat Jelenések könyvében, hiszen Jelenések könyve 14. fejezete, amely a korunknak szóló isteni üzenetet fogalmazza meg, így szólal meg, így hangzik, féljétek az Istent, és néki adjatok a dicsőséget, és imádjátok azt, aki teremtette az eget és a földet. Itt a Zsoltár pedig azt mondja, hogy királyok, legyetek eszesek, okuljatok földnek bírái, gondolkozzatok, gondoljátok végig mindezt, szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Hogyha az ember megérti a különbséget az Isten és az ember között, a teremtő és a teremtmény között, hogyha az ember megérti az Isten szeretetét, amellyel a lázadással szemben viszonyult, hogy az ő haragja is a szeretetét mutatja ki, hogy Krisztust adta válaszként az embernek, a bűnnel, a bűnben lázadó, az Istennel szemben lázadó embernek. Okuljon ebből, gondolkozzon el ezen. Még mindig lázad. Az evangélium üzenete nem egyszerűen azt fogalmazza meg, hogy emberek, térjetek meg, mert ha nem tértek meg, akkor az Isten ítélete lesz rajtatok. És ez a Zsoltár sem egyszerűen ezt mondja, hanem azt mondja az evangélium üzenete, ember, meg kellett volna halnod. Áthágtad az Isten törvényét, nem lenne jogod élni, és mégis élsz. Gondolkodj ezen. Azért élsz, mert valaki helyetted elszenvedte a büntetést, mert valaki helyetted meghalt a kereszten. Krisztusban láthatod, hogy mi a következménye a bűnnek. A kereszten láthatod, hogy hova vezet az a lázadás, amelyen jársz. De az Isten szeret téged és helyetted, önmaga viselte el a bűnnek a büntetését. Mondd, ember, közömbös tudsz lenni ezzel szemben? Mondd, még mindig lázadni akarsz ezzel a szeretettel szemben? Ennek a Zsoltárnak ez a logikája. Az evangélium nem azt mondja, hogy térjetek meg, mert ha nem, akkor el fogtok veszni. Persze, van ilyen figyelmeztetés, de az evangélium azt mondja, emberek, térjetek meg ahhoz a lényhez, aki annyira szeret titeket, hogy saját életét odaadta azért, hogy élhessetek. Közömbösek tudtok lenni ezzel a szeretettel szemben. Semmibe tudjátok venni azt a szeretetet, gondoskodást, amelyet napról napra tapasztalhattok. Kérünk titeket, béküljetek meg az Istennel, mert az Isten megbékélt veletek Krisztusban. Az Isten nem a haragját akarja veletek éreztetni, hanem kinyújtotta a béke jobbját, és felkinálja, kössetek békét ti is vele. Ugyanakkor ez az utolsó szakasz szól arról, hogy az Isten ítélete közel van az emberhez. Mert amikor az Isten már mindent megtett az emberért, amikor az Isten már az ő egyetlen, egyszülött fiát, az ő szeretett fiát is elküldte, hogy az embert megbékéltesse önmagával, és az ember még mindig lázad, az ember még mindig szembefordul vele. Az ember még mindig nem békült meg vele. Ha van jogos harag, akkor ezen a háttéren igazán jogos az Isten haragja. Az egyik legfélelmetesebb kifejezés Jelenések könyvében eljött a bárány haragja, és kiállhat meg. Eljött a bárány haragja, amikor az a valaki kérdezi meg az embertől, kéri számon az ember lázadását, aki mindent megadott lehetőségként arra, hogy az ember megbékéljen az Istennel, és felismerje azt, hogy felesleges, értelmetlen, hiába való dolog a lázadás, és felismerheti azt is az ember, hogy nem kell menekülni az Isten elől, nem kell elkülönülni az Istentől azért, mert ő szembefordult az Istennel. Megbékélhet vele, mert az Isten nem fordult el tőle a lázadása miatt, hanem még inkább odafordult hozzá, még nagyobb szánalommal, még nagyobb szeretettel, még nagyobb irgalommal van iránta. De szóba kell állnunk azzal, hogy akkor, amikor az Isten már mindent megtett, és végig küzdött, és esdekelt az embernek, hogy békéljen meg vele, akkor az Isten haragja közel van. Akkor megszólal ez a felhívás, mint egy utolsó hívásként az emberhez. Csókoljátok a fiút, imádjátok a teremtőt, ismerjétek előt, hogy meg ne haragudjon, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Ahhoz hasonlít, az jutott eszembe, amikor készültem, mint amit Jézus mondott, hogy amikor a te ellenséged megragad, hogy vigyen a bíróhoz, akkor igyekezzél megbékülni vele. Mert nem sokára odaértek a bíróhoz, és ott már késő lesz. Ez van most. A mennyben elkezdődött az ítélet, zajlik az ítélet az emberiség felett. És az Isten azt mondja, én azt akarom, hogy menekülj meg. Siess a megbékéléssel. Ne halogasd, ne várd meg, míg kinyilvánítom a haragomat végleg. Mert hamar felgerjed a haragom. Mert már közel van az ítélet végrehajtása. És az utolsó vers, utolsó mondat, boldogok mindazok, akik benne bíznak. Akik viszont felismerik az Isten szeretetét. Akik megértik az Istennek a bűnre adott válaszát. Hogy ő nem elfordult tőlünk, hanem önmagát odaadta Krisztusban, és így próbálja mi szívünket megnyerni. Akinek a szívében megszületik a bizalom, az boldog lesz. Mert ez a bizalom az embert képes elvezetni arra, hogy ne meneküljön, ne számon kérjen, ne szembeforduljon, ne elutasítsa az Isten törvényét. Ez a bizalom képes az embert elvezetni oda, hogy elismerje az Isten uralmát, meghajoljon az Isten előtt, és azt mondja, méltó az Isten, hogy uralkodjon. Méltó a megöletett bárány, hogy vegyen erőt, dicsőséget, tisztességet és hatalmat. Egyedül ő méltó arra, hogy Isten legyen az életemben. Én szívemből kívánom, hogy hallgassunk ennek a Zsoltárnak a felhívására. Az ige azt mondja, hogy az Isten mindannyiunkat királyokká és papokká akar tenni. Mindannyiunktól várja azt, hogy megítéljük a saját életünket. Várja azt, hogy megítéljük az élethelyzeteket, hogy bölcs bírákká legyünk. Azért királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Én szívemből kívánom, hogy visszhangra találjon ennek a Zsoltárnak a felhívása mindannyiunk szívében. Amen. Mennyei édesatyánk, Istenünk, szeretnénk megköszönni azt a végtelen türelmet, szeretetet, irgalmat és kegyelmet, amivel hozzánk ellened lázadó emberekhez viszonyulsz. Mennyivel könnyebb és egyszerűbb lett volna porszemként eltaposni bennünket, mennyivel egyszerűbb lenne feladni a küzdelmet, és nem keresni és küzdeni értünk, hanem leírni bennünket. És köszönjük, Istenünk, hogy Te mégis lehajoltál hozzánk, magadat megalázva. Köszönjük, hogy elküldted a Te egyszülöttedet, a Te egyetlen egyedet, a szeretett fiadat. És köszönjük, hogy a mi bűneink büntetését ő rá helyezted, hogy ő legyen majd a mi szabadítónk, a mi ítélő bíránk, hogy ő legyen az, akit elénk állítasz, és azt mondod, hogy ha őt látjátok, akkor engem láttok. Istenünk, köszönjük, hogy Krisztusban kinyilatkoztattad a te szeretetedet, a te irgalmadat, és köszönjük, hogy Krisztus által kérlelsz bennünket, hogy békéljünk meg veled. Istenünk, segíts, hogy fel tudjuk mérni azt, hogy hova vezet a mi lázadásunk, hogy mit jelent elkülönülni tőled az élet forrásától, és segíts, hogy most, amikor nem a jelenléted kényszere, nem az utolsó ítéletnek a megfellebbezhetetlen kinyilvánítása mondatja ki azt, hogy méltó vagy, hogy uralkodj, hanem amikor erkölcsi értéke van annak, hogy a lázadó világból megtérve abba hagyjuk a lázadásunkat, és kifejezzük azt, hogy méltó vagy, Urunk, hogy uralkodj. Segíts, hogy eljussunk egyen-egyenként ennek a szívbeli felismerésére, hogy el tudjunk gondolkozni azon, hogy nincsen értelme lázadnunk ellened, sem okunk, sem értelme nincsen ennek, és segíts, hogy valóban megbékélést nyerjünk Krisztusban te veled, add, hogy igazán helyreálljon a kapcsolat közöttünk és te közötted, hogy valóban megismerjünk téged és megtaláljunk téged. Segíts ebben, kérünk nekünk, Istenünk. Amen.